Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Bódi Zsedit vagyok, az Aranyszalagtár szerkesztője. Abodi Nagy Béla festő, egyetemi oktató, ha élne, idén lenne 100 éves. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a műsort az ő emlékének szenteljük, már csak azért is, mert alkalmam volt megismerkedni egyik leányával, Kocsis Nagy Klára zenésszel, akit megszólaltatunk ebben a műsorban.
Annyira tiszta és becsületes, és nekem az ideális férfit testesítette meg. Először is jóképű volt, kedves volt, humoros. Olyan figurákat csinált, hogy majdnem szétrepettünk a röhögéstől, mert igaz, hogy egész nap nem volt otthon, de este, amikor hazajött, akkor tökéletes volt a hangulat.
És ugyancsak ebből az alkalomból válaszol kérdéseinkre Kocsis Nagy Noémi író, Abodi Nagy Béla kedvenc unokája.
Az egyik szobát ő bérelte műteremnek a lakásba, a másik szobát egy Volheimeré nevezetű, hát vele egy idős, csak nekem akkor néni volt, ugye idősasszony Lili néni, aki megjárt Auschwitzot és úgy tért vissza, tulajdonképpen az ő lakása volt, és hát neki ilyen nagyon nagy baráti köre volt Kolozsváron, tehát ő egy ilyen igazi régi módi úriasszony volt.
Társaságbeli.
Igen, társaságbeli nagy asszony, és hát őt is nagyon-nagyon szerettem, tehát mindig ott folytak kávézások, beszélgetések.
De a műsorban hamarosan hallható lesz maga a festő is, egy 1980-as archív felvételről. Abodi Nagy Bélát Sifó János kérdezte.
Szent Erzsébettől, a Kükülő vidékétől, a Kükülő messze van a Vöröstenger partjától, hát nagyon messze van. 1960-ban Kairóba is eljutottak a képeim, de én magam nem. Úgyhogy tudom, hol van a Vöröstenger, ellenben arrafele sajnos még nem jártam. Sajnos sem akkor, sem azóta nem jártam. Szíriában sem, ott is szerepeltem. A képei közül, hogyha valaki az Örmény köztársaságba tévedne, találna egy néhány képet, hiszen ott is hosszabb időt töltött el akaratán kívül.
Igen, valóban, mint fogoly, Örményországban töltöttem 3 esztendőt. Ez alatt az idő alatt készült néhány festményem is ottan. Hogy mi lett a sorsa, azt nem tudom, úgyhogy kikutatni igen nehéz lenne, azt hiszem.
Ez tehát mai kínálatunk, ha tehetik, tartsanak ma is velünk. Kocsis Nagy Klárával beszélgetek, Abodi Nagy Béla egyik leányával, akivel történetesen itt Parajdon összetalálkoztunk. Nem véletlenül szenteljük ezt a műsort Abodi Nagy Béla emlékének. Idén, július közepén lett volna 100 éves. Kezdjük azzal, hogy milyen volt vele felnőni, tehát milyen volt, mint apa, hogyan emlékszel vissza rá, és az egész családotok egy művész család, hogyha megnézzük az interneten, akkor mindenki vagy festőművész, vagy író, vagy zenész. Tehát milyen egy művész családban felnőni?
Édesapám fantasztikus volt a gyerekeivel és a családjával. Tulajdonképpen, amikor ő visszajött a fogságból, azután születtünk mi. Én és az öcsém, az előző 2 nővérem, azok a fogság előtt születtek, tehát ők 7 és 8 évvel idősebbek, mint én, és édesapám egy példaképe volt az egész családnak, mert ő annyira önfeláldozó volt, hogy minden nehézséget leküzdött azért, hogy a családja jólétben éljen, és olyan gyermekkorom volt, amit el nem tud senki se képzelni, hogy milyen ideális gyermekkorom volt. Az első szép emlékem, mivel hogy elég erőszakos voltam, az volt, hogy egy szobában aludtunk a szüleimmel és az öcsémmel, aki egész kicsi volt, ilyen rácsos ágyban feküdt, és én meg a lábuknál ott volt egy ilyen divány, és azon aludtam, és arra ébredtem, hogy hajnalban volt, és ők öltözködtek. Édesanyám és édesapám, nagy szerelem volt közöttük, és akkor felébredtem, és mondtam, hogy kérdeztem, hogy hova mennek, és mondták, hogy Klárika, szépen feküdjél le, és aludjál tovább, mi megyünk egy esküvőre. És mondom, hogyha nem bíztek magatokkal, akkor felköltöm Gézukát, és mindenkit, és kiabálni fogok, akkor édesapám így integetett édesanyámnak, és előszedett egy szép csipkefehér ruhát, felöltöztettek, és elmentünk, egy szolgáló lány volt nálunk, annak az esküvőjére. ez volt az első ilyen csodálatos emlékem. Aztán utána, amikor nagyobb voltam, akkor mindig édesapám tulajdonképpen engem pátyolgatott, mert azt vette észre, hogy az öcsémet édesanyám kivételezik, mert egyetlen fiú volt, vele kivételezett, és akkor engem mindig úgy, hogy mondjam, pártfogolt, meg este megvártam, amíg hazajött, és akkor betakart, a paplant úgy a párna alá bedugta nekem, és nem is tudtam másképpen elaludni, mindig megvártam, hogy jöjjön haza. Édesapám olyan volt, hogy az elején ugye, amikor ő visszajött a fogságból, akkor már megalakult a Magyar Képzőművészeti Főiskola. A régi barátai és kollégái és művészek, azoknak mind volt már állása, neki nem volt, és akkor ő illusztrációkból tartotta fenn a családot. Tehát Nagy Istvánnak például a Rész Mihályi kostolója, arra emlékszem, meg Lábisnak az ősz halála, meg rengeteg könyvet illusztrált édesapám, meg nagyon sok ilyen íróportrét is, ahogy megrendelték tőle.
Kolozsváron éltetek?
Kolozsváron éltünk, igen. És tulajdonképpen a nagyapámnak, a nagyapáma meghalt a édesanyám részéről a házában, ahol négy szobában nyomorogtunk. A nagynénémékkel ott volt három gyerek, itt volt négy gyerek, nyomorogtunk. Tehát éltünk, csak közös konyha, közös fürdőszoba, és a lakásnak a végén ott lakott egy zongoratanárnő, és csak egy ajtóval volt leválasztva a két lakás, és előtte egy függöny, és rettenetes, dilettáns módon tanított zongoristákat. Nekünk volt
most
egy...
Most már tudod, mert te is zongorista vagy.
Már akkor tudtam. Édesanyám kiejtette a száján, hogy ezen a régi zongorán, ez nagy fekete zongorája volt, azért lesz ez a zongora, aki ezen a legszebben fog játszani. És akkor én elhatároztam, hogy meg fogom mutatni annak a szomszéd asszonynak, hogy hogy kell zongorázni. 5 éves voltam, és akkor egy barátnőm tanult zongorázni, és annak a tanárnőjét elcipeltem magunkhoz, hogy tanítson. És édesanyám azt mondta, jó kislányom, majd, hogyha édesapát hazajön, megbeszéljük. És meg is beszéltek, és elvittek akkor Kolozsváron a legjobb, ilyen idős tanárnő volt, Solymosi Violának hívták, a legjobb tanárhoz vittek engem, és így kezdtem el tanulni zongorázni, és akkor aztán később a zeneiskolát végeztem. Csak azt akarom mondani, hogy az egyik nővérem hegedűt tanult, a másik zongorát tanult, az öcsém nem tudom mit tanult, de édesapám az egy fizetéséből az összes gyereknek az álmait megvalósította. Tehát mindent, amit kívántak, és amit ők elképzeltek maguknak, hogy mi lesz belőlük, azt ők teljesítették. Édesanyám önfeláldozóan lemondott a festészeti karrierjéről, mind a ketten Szőnyinél tanultak Budapesten, és édesanyám a gyerekeinek áldozta magát, de akkora szerelem volt közöttük, hogy ez nem volt probléma. Ugye, és akkor édesapám két állami díjat kapott, tehát mondhatni, hogy két Kossuth díjat, akkor azokban az években, úgyhogy minden szükségletüket abból fedezték. Végül is annyi pénzük maradt, hogy egy perzsa szőnyeget tudtak venni a lakásba, mert többi az mind a gyerekekre ment, és a tanítatásunkra. Édesapám reggel elment a főiskolára, mert először tanár volt, aztán utána végül is dékán lett belőle, meg tanszakvezető, de hát ez évek munkája volt. De mivel, hogy Bukarestben végzett, Kámil Részszónál, ugye, és utána került ki Budapestre, az utolsó éve Szőnyinél végezte, és úgy jöttek haza Budapestről.
Neki miért nagy... jöttek haza?
Hát azért, mert ők erdélyek voltak, és igazi magyarok, és csak Erdélybe képzelték el az életüket. Tehát ők tanulni mentek. A nagyapám is Bázelbe ment ki tanulni, az ő édesapja, de hazajött, és a legszegényebb faluba vállalt lelkészi állást. Tehát ezek az igazi erdélyek, azok az igazi hazafiak, hogy úgy mondjam, mint az én zongoratanárom is, Búzás Pál, akinek lehet volna lehetősége, hogy külföldre menjen, és mégsem ment. Tehát édesapám ilyen volt, és akkor is, amikor végül is 90 évesen elvitték Budapestre, az is a családért volt. azért jött át, mert különben nem akart eljönni.
Kedves hallgatók, ma az Aranyszalagtárban Abodi Nagy Béla festőművészre emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmából. Legkisebbik leányával, Kocsis Nagy Klára zenésszel beszélgetünk, aztán majd megszólal Kocsis Nagy Noémi kedvenc unokája is. A felvétel Parajdon készült, egy nagy családi panzió udvarán, ahol a család üdült. Mi tudomást szereztünk arról, hogy ott vannak, és ott látogattuk meg őket. A műsor végén természetesen Abodi Nagy Béla festőművészt is hallhatjuk egy 1980-as archív felvételen.
Milyen életesemények jutnak most eszedbe, tehát így kronológiai sorrendben, hogy kiállításairól, vagy például amikor Bajor Andor megírja róla a monográfiát, hogyan emlékszel ezekre a fontos momentumokra az életéből?
Hát én Bukarestben éltem, mert mi Bukarestben éltünk, tehát ott végeztük az egyetemet, és ott éltünk, tehát amikor hazajöttünk vakációba, csak arról tudok beszámolni, de az, hogy Bajor Andorral hogy jött ki, azt ő mesélte el. Meg volt rengeteg naplót írt, meg csodálatos verseket írt azon kívül. Tehát volt egy ilyen kemény írói munkássága is neki, és ezek ilyen titkos naplók voltak, amit abban nem lehetett beleolvasni.
És megvannak még ezek?
Meg. De ez...
Értem. Jó. Tehát akkor térjünk vissza ezekre az életeseményekre.
Várjál, mert azt el kell mondjam, hogy mivel hogy Bukarestben Kámil Rézsónál tanult, és utána meg Bába, meg Csukurenko, meg Boris Karadzsa volt, ezek jó barátai voltak, és ő mindig ment ezekre a konferenciákra. Tehát elment Bukarestbe, és ezekkel a barát, akármilyen nehézségei voltak, mivel hogy az egész család a Securitate megfigyelése alatt volt, és édesapám is, és a testvérét elvitték a Duna csatornához, és engem azért nem vettek fel 3 évig a zeneiskolába sem, mert az egész családot a Securitate figyelte, és édesapámat fekete autó évekig ment utána fekete autó, és egyszer majdnem elvitték, hogy eltűnt volna nyomtalanul, csak hogy édesanyám elment vele. Pont azért, mert tudták, hogy mi lesz, és akkor elmentek a fekete autó, a sarok mögül úgy elment. De hazafele a sétatéren követték folyamatosan. És mivel, hogy ezek a bukaresti barátai voltak, és ezek a kapcsolatai, ezért szerencsésen megúszta tulajdonképpen. De ő nagyon igazságszerető volt, és nagyon egyenes, és kemény, és gúnyoros is volt, meg, hogy mondjam, ironikus, tehát az emberi hibákat és ezeket a visszásságokat, amik a képzőművészeti életben előfordultak, azt ő keményen visszautasította. Tehát például a kritikusokat két lába rúgta ki, nem engedte be, nem engedte meg, hogy lefizessék. Nagyon sok emberre segített, akik odahozták a gyerekeiket, hogy bejussanak a főiskolára, és ott hagytak valamit a sarokba, egy dézsa bort, és akkor mondta a szomszédasszonynak, hogy akkor jön, akkor vigye el, mert ő neki nem kell semmi, tehát nem fogadott ez semmit, az igen, megfizethetetlen volt. Hát annyira tiszta és becsületes, és nekem az ideális férfit testesítette meg. Először is jóképű volt, kedves volt, humoros. Olyan figurákat csinált, hogy majdnem szétrepettünk a röhögéstől, mert igaz, hogy egész nap nem volt otthon, de este, amikor hazajött, akkor tökéletes volt a hangulat, és tiszteltük, tehát, hogy mondjam neked, azt nem lehetett belekötni. Például egy olyan figurát csinált, hogy édesanyám, akkor már volt nekünk egy ilyen 4 szobás blokklakásunk, és a bejárati ajtón volt egy kicsi ablak, és csengetett valaki, és akkor édesanyám úgy félrehúzta azt a kicsi függönyt, és kinézesen volt senki. Akkor megint elment, azt mondja, hát nem értem, megint csengettek, megint kinyitotta, megint nem volt ott senki. És harmadszor, amikor kinyitotta, egy ilyen kicsit törpe ember, egy ekkora nagy kalappal így jött előre a folyosón. Az édesapám volt, guggolásban jött haza. Úgy visított édesanyám, hogy elképesztő, de nagyon jól szórakoztak. És ez megmaradt bennünk is, hogy bennem is, meg a lányomban, meg az unokámban, hogy olyan jól szórakozunk ilyen eseményeken. Na most, hát csak a saját életemen keresztül tudom, hogy elvégeztem a zenei helyi középiskolát, és a tanárom azt javasolta, hogy Bukarestbe menjek, mivel egy hely volt a kolozsvári zeneművészeti egyetemen, és azt mondta a tanárom, hogy nem te fogsz, hanem a román fog bejutni. És hogy te menjél el szépen Bukarestbe, és nem akartak elengedni, mert azt mondták, hogy a bűnös Bukarest, meg hogy tönkre tesznek engem ott, és akkor Zinger Gyuri, az Száva Gyurinak hívták, az foglalkozott velem, ő készített fel, és azt mondta, hát ez most az álszerénység, de azt mondta, hogy olyan élvezet volt velem dolgozni, hogy nem fogad el ezért semmit. És így mentünk fel Bukarestbe, és képzeld el, hogy egy zongoratanárnő, aki ottan katedrafőnök volt a Bukaresti Zeneakadémiában, hogy azt hallgasson meg engem, és azt úgy hívták, hogy Csicsi Mánta. És
jól emlékszem.
Igen, és hogy hozzá menjünk el, hogy ő hallgasson meg engem felvételi előtt. És akkor, amikor bementünk, volt egy ilyen folyosó, kinyitott az ajtó, és amikor bementünk, mind a ketten így lemerevedtek, és így bámulták egymást. És én azt hittem, hogy hoppá, itt valami volt a múltban, mert felismerték egymást. Tehát kiderült, hogy ugye az egyetemi tanárokat küldték ilyen üdülésre, és Színaján volt a királynőnek volt a rezidenciája, és ott szállásoltak el minket, és ott találkoztak ezzel a Csicsi Mántával, mert Bukarestből is jöttek, és az öcsém egy éves volt, és olyan édes kisfiú volt, hogy mindenki ette meg, olyan tökéletesen szép kis gyerek, a fű ideig ért, és ottan, ahogy boklászott, ez a Csicsi Mánták könnyű örgött végig édesanyáméknak, hogy adják oda neki. Végleg, mert hogy ő felneveli, de szó se lehetett róla. Na, és azóta nem találkoztak, és akkor, amikor mi oda mentünk Bukarestbe, akkor felismerték egymást, és nagyon jól foglalkozott velem, be is jutottam simán, nem volt probléma, és akkor utána meg Bukarestben voltam.
Tehát a családi kapcsolat végül is csak a hétvégekre korlátozódott, vagy a szünidőkre?
Szünidők, de állandóan leveleztünk, mert édesapám és édesanyám is nagyon szép hosszú leveleket írtak, és mi is egy, tehát mindenről tudtunk. Hát például az első eset, amikor visszamentem első éves koromban, az én mostani férjem, mert találkoztunk, megismerkedtünk, és kiderült, hogy visznek a diákházba, visznek egy kiállítást a diákoknak a munkáiból, Bukarestből, tehát szobrászok, meg festők, meg minden, és pont húsvét volt, és elképzeltem, a húsvétok is istenélyen teltek, és jöttek édesanyámhoz, és a hódolói, tudod, jöttek, és locsolni, csak úgy elképzeltem, hogy Istenem, milyen jó lehet most húsvétkorod, és könyörögtem előnek, hogy engem is vegyenek fel potyautasnak, és akkor így megérkeztünk Kolozsvára.
Előd a férjem,
és lerobbant a teherautó, és meg kellett várjam, amíg Kolozsvár határában megjavítják, mert mondták, hogy ha már jöttél, akkor mutasd meg, hogy merre kell menni. Úgyhogy csak délután értem haza. Nagyon nagy honvágyam volt. Mondom, ezek az otthoni évek. Na, és a másik dolog pedig az, hogy édesapámmal állandóan jártunk, én legalábbis, a műterembe. Tehát volt neki egy műterme a Deák Ferenc utcában, és az egy varázslatos hely volt. Az a finom festék illat, és azok a gyönyörű festmények kirakva, meg a népi kerámiák, és a beszélgetések. Volt egy könyvespolc, nagyon szép régi könyvekkel, és ott voltak a családi fotók.
Kik jártak oda, művészek? Emlékszel?
Hát mindenki járt oda, mindenki. Mert ők nagy életet éltek, hát a színházban volt nekik ilyen bérletük, bemutató bérletük, tehát rengeteg sok barátja volt édesapámnak, a tanárok, a képzőművészek, a festők, és édesapám ugye egy nagyon megbecsült ember volt, mivel hogy mindenkiről írt akár nekrológot, akár kiállítás megnyitóra ismertető, tehát egy ilyen polihisztorszerű volt, tehát ő rengeteg sok mindenhez értett, és
könyveket illusztrált.
Hát azt mondtam, hogy az elején könyveket illusztrált, amikor nem volt még állása, és a családját el kellett tartsa.
Kedves hallgatók, 100 éve született Abodi Nagy Béla festőművész egyetemi oktató. Legkisebbik leányával, Kocsis Nagy Klára zenésszel beszélgetett beszélgetünk, aztán majd megszólal Kocsis Nagy Noémi kedvenc unokája is.
Mivel hogy Kós András, Kós Károlynak a fia, azzal együtt ők a fogságban együtt voltak, és attól fogva ők elválaszthatatlan barátok voltak. Ő lett a keresztapám, aztán utána ő lett a násznagyunk. Együtt tanítottak, együtt harcolták végig az éveket, csak édesapám sokkal rámenősebb volt, és sokkal bátrabb, szókimondóbb. Bandi bácsi úgy tudott, olyan alkalmazkodó képessége volt, ő úgy jobban szót értett másokkal, de édesapám ilyen harcos ember volt.
Minek köszönhető az, hogy olyan magas kort megért?
Először és alapjába véve, habár ő azt mondta, hogy a gyerekkorában Székely-Szent-Erzsébeten született, és nagyon nagy szegénységben voltak, mert ugye nagyapám, aki Bázelből jött vissza, és elment az apja mellé segédlelkésznek, azt mondta, hogy az első hely, amit felajánlanak, ő oda elmegy. És akkor elvette feleségül a nagymamámat, és elmentek Székely-Szent-Erzsébeten, egy nagyon-nagyon szegény falu volt. És nagyapám azt mondta, hogy ő a kepét se hajlandó elfogadni a falusiaktól, az, amivel a hívek tartoznak a lelkészüknek, gabona, mit tudom én, termények, tojás, meg minden, amit a lelkésznek adtak, ugye, mert azzal fizettek neki, és azt sem fogadta el, és akkor nagyon szegények voltak az elején, és sokat éheztek, és hogy azért egy kicsit ilyen, mondta magáról, hogy rahitikus, de nem, ő nagyon izmos, szélesvállú, nagyon szép, magas ember volt, tehát egészséges volt alapjába véve. Aztán öregségére, amikor meghalt édesanyám, az volt a nagy tragédia, mert akkor ő nem evett rendesen, akkor nőgyűlölő lett, az embereket meggyűlölte. Csak Bandi bácsival volt, ő vele tartottak. Igen, és hát mi jártunk oda hozzá, felváltva, de hát az már tarthatatlan állapot volt, sőt, majdnem meghalt, mert volt egy gyomorvérzése.
És akkor azért kellett Budapestre költözni.
Igen, megoperálták, és akkor elhoztuk Budapestre.
Ti hogy kerültetek Budapestre?
Hát mi kitelepedtünk rendesen. 5 évet vártunk kitelepedéssel, mert elmentünk Debrecenbe, és ott a sógorom, akkor még sógorom volt, aki opera énekes volt a Debreceni Színház operánál, felajánlotta, hogy én dolgozhatok ott. És akkor elmentünk az igazgatóhoz, és hát most nem magamról akarok beszélni, de az összes állásomat úgy értem el, hogy úgy rám néztek, és mondták, hogy oké. Okay. Lehet, hogy ilyen bizalom gerjesztőt. Hát édesapámat örököltem ilyen szempontból, és akkor, hogy oda Debrecenbe menjek dolgozni, de hát ezt akkor nem lehetett elintézni, hogy hazajövök, és csak úgy visszamegyek dolgozni Debrecenbe azokban az időkben, az 82-ben volt. Nem lehetett. És akkor kezdődött egy ilyen hosszas procedúra.
Megkurcoltatás?
Persze, hát mindenünkből kiforgattak. Végül is 2 bőröndel mentünk meg, Noémi volt a legértékesebb csomag, és hát így mentünk ki. 5 év után, 87-ben mentünk ki.
Köszönöm szépen, szólaltassuk meg Kocsis Nagy Noémit is, Abodi Nagy Béla festőművész unokáját, úgy hallottam, hogy te voltál a kedvenc unokája, és jövök egy kicsit közelebb hozzád. Meséld el te, hogy hogy emlékszel vissza a nagypapádra?
Hát nekem mondhatni azt, hogy ideális nagypapa, unoka viszonyunk volt egymással, tehát az első pillanattól kezdve, persze ez már ilyen elbeszélés családi legenda alapján tudom, hogy én voltam az első unoka, akit hajlandó volt tolni a babakocsiba, mert még a gyerekeit se, és akkor engem nagyon büszkén tolt ott a sétatéren, ott laktak annak a közelében, Garibaldi hídnál, és hát úgy nőttem fel, hogy én fürödtem az ő szeretetébe, lehet ezt mondani. Hát ugye nekik is nagyon jó volt a viszonyuk, édesanyámnak, nagyapámmal, és én borzasztóan vártam a kolozsvári utazásokat, tehát a téli szünetben, nyári vakáció idején mindig mentünk.
Tehát te Bukarestben születtél, és ott nevelkedtél?
Kolozsváron születtem, Bukarestben éltünk, de állandóan oda jártunk haza, meg ugye Szászrégenbe.
Szászrégenhez hogyan kapcsolódik?
Hát az édesapám révén, tehát hogy neki ott éltek a szülei. A lényeg az, hogy az volt az egyik nagy nagy fő attrakció, mentünk a műterembe, amit édesanyám is mondott, és számomra is ez a festékillat, azok a színek, azok a fények, amik ott voltak, a régi családi fotók a falon, akkor volt nagyapámnak egy ilyen, hát nem lakótárs, hanem ugye az egyik szobát ő bérelte műteremnek a lakásba, a másik szobát egy Volheimerné nevezetű, hát vele egy idős, csak nekem akkor néni volt, ugye idős asszony Lili néni, aki megjárt Auschwitzot, és úgy tért vissza, tulajdonképpen az ő lakása volt, és hát neki ilyen nagyon nagy baráti köre volt Kolozsváron, tehát ő egy ilyen igazi régi módi úriasszony volt.
Társaságbeli.
Igen, társaságbeli nagy asszony, és hát őt is nagyon-nagyon szerettem, tehát mindig ott folytak kávézások, beszélgetések, nagytatának mindenki jött a műtermébe, és nagytatának volt egy olyan kedves megszólítása, amikor én elsős lettem, ugye ez onnan jött, ugye kis elsősök régen töltött tollal írtak, és pacákat csináltak a füzetbe, és úgy hívott engem, hogy pacalista. De ez olyan kedveskedő megszólítás volt, tehát rettentő jó humora volt, és én azért szerettem annyira a nagyapámat, nem azért, hogy különösebben kényeztetett volna, mint a többi unokáit, mert azt mondták az unokatestvéreim, hogy ők szigorúnak látták inkább, hanem azt mondhatom, hogy egy huron pendültünk a humorba. Tehát, hogy volt neki ez, ami bennem is van, ez az irónia, kicsit ilyen cinizmus felé hajló, hogy rögtön észrevette az embereknek a karakterbeli sajátosságait lévén, hogy festő volt, és ugye figyelte őket, meg a jellemhibákat egyből. Tehát nem lehetett őt átejteni, hogyha valaki próbált neki színészkedni. Őszintének kellett lenni vele, akkor ő is.
Az unokáknak is?
Igen, de ő olyan volt, tehát ezt mindig mesélem a lányomnak, ez ma már szinte hihetetlen, hogy régen, ameddig a nagyapám ugye be nem fejezte az evést, vagy el nem mesélt valamit, nem volt az, hogy fölálltunk az asztaltól. Tehát azért ott volt egy rend. És nagyapámnak annyira jó humora volt, hogy nem kellett különösebben magyarázni. Például volt az a klasszikus történet, hogy megyünk a Deák Ferenc utcán a műterme felé, és hát ő még abban a világban nőtt fel, én ugye a két háború között a nagymamám a Budapesten tanultak, meg Bukarestben is volt a 30-as években, tehát lát azt a régi úri világot, és akkor, mint amilyen a 80-as években, hát ott tákoltak valamilyen ocska teraszt az egyik kávézó elé, ilyen lécekből meg minden, tehát nem volt az túl elegáns, és akkor olyan jó ironikus, szaftos humorával, amilyen neki volt, így megszólalt, hogy te rászadé vár. És az mindent elmondott, tehát nem kellett különösebben magyarázni, nem szép, vagy nem elegáns, ennyi. A másik az, hogy a megélt nehézségek ellenére, tehát az a sok nélkülözés, amit
fogság.
Igen, meg hogy 50-es évek, meg hogy üresek voltak a boltok, meg minden, én sosem hallottam őt panaszkodni. Nagyon-nagyon erős hite volt, mély hite volt, tehát lévén, hogy az édesapja is lelkész volt, a bátyja is lelkész volt, ugye Pista bácsi, meg Géza bácsi, meg ugye az napi renden volt azért az, hogy például tőlem is mindig megkérdezte, hogy olvasod a Bibliát, meg hogy jársz templomba, meg ilyenek. Tehát ugye ez az rettenten erős hit volt az, amit pont tegnap beszélgettünk édesemmel erről, hogy mitől éltek meg ilyen magas kort ezek a régi generációk. Hát ezek mindent végig csináltak. A háborút, az 50-es éveket, a tényleg a nélkülözést, a elhurcolást, a megfigyelést, a lehallgatást.
Államosítást.
Tehát igazából olyan mély belső hitük volt, meg nem lehetett őket kizökkenteni.
Nagymamádról is ejtsünk pár szót, mert olyan sokat nem beszéltünk édesanyjádról. Mondta, hogy lemondott a festészetről miatta, vagy a férje kedvéért.
Nagymamámat úgy kell elképzelni, gyönyörű asszony volt. Az eredeti neve az, hogy Tajcs Éva Klára. Neki az édesapja egy német származású ügyvéd volt, akinek hát nagy háza, meg nagy tulajdonai voltak erdészerte, és ő egy ilyen nagyon szelíd természetű, gyönyörű, sötétbarna hajú, ilyen sötét ibolya kék szemű nő volt, nagyon nőies, karcsú dereka volt, tényleg szép lábai, keze, minden, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ők 16 éves koruktól ismerték egymást. És a nagyapámnak az egyik kedvenc története nagymamáról az volt, hogy hát nagymama, hát úri lány lévén, ugye 16. születésnapját megrendezték ilyen nagy kolozsvári társaságot, hívtak meg fiatal embereket, meg vele egykorú lányokat, és egy ilyen hosszú asztal volt, így két vagy három szobában egyben nyitva, nyitva, s ott ültek ugye a zsúrián a fiatalok. És nagyapámat is meghívták, aki hát úgymond szegény legénynek érezte magát a többi, hát ugye partiképes fiatal emberhez képest. És azt mesélte a nagymamámról, hogy olyan volt, mint egy jelenés. Tehát ült az asztal fönn, és ő annyira csodálta őt, és nem ismertek egymásra nézni, és akkor a nagymamámat valaki másnak szánták, a szülei valami, nem tudom milyen fiatal embernek, és a nagyapám akkor így érezte magába, hogy borzasztóan féltékeny, hogy nem lehet a másé, persze, és ez eltartott sokáig, és aztán ugye nagymamámnak a szülei finanszírozták azt, hogy tanulhasson rajzolást, és be is jutott a festészetre, tehát úgy vették fel Budapestre Szőnyihez, hogy minden akadály nélkül olyan tehetséges volt, és hát nagyapám, aki Bukarestbe tanult, Kamirészúnál, hát érezte, hogy ezt nem lehet kibírni, hogy a nagymamám elmegy Budapestre tanulni, és utána ment. Családi legenda szerint úgy volt, hogy még lehet volna egy év a nagymamámnak, hogy lediplomázzon, és mondta a nagyapámnak, hogy menjenek haza, hogy válasszon, hogy most itt marad Budapesten, vagy hazajön vele Kolozsvárra, mert ott befejezheti a tanulmányait. És aztán nagymamám mellette döntött persze, és akkor voltak ugye azok az évek, amikor ugye a 40-es években a magyar fiatalok borzasztóan fontosnak tartották azt a Kodály Bartóki, Kóskárói szellemen továbbvinő jártak gyűjtésekre, Székelyföldre, és nagyon komoly népművészeti gyűjtéseket végeztek. Ugye a nagymamámnak egy olyan komoly kutatási anyaga volt, amivel az összes hímzéses párnát, meg népművészeti motivumot, meg mindent lerajzolt, és ez le volt téve letétbe a Budapesti Néprajzi Múzeumban ez az összegyűjtött anyag, és aztán pár éve derült ki az, hogy ezt egy hölgy engedély nélkül ugye felhasználta, a saját könyvében megjelentette. Hát volt ebből egy kis vita is. Tehát, hogy nagymamám nagyon komolyan vette ezt az egész dolgot. És hát ő, mint nagymama, tehát azt lehet mondani, hogy vagy mint feleség, vagy édesanyja, teljesen méltó társa volt. Tehát mindenben támogatta. Hogy elmesélte, de sem sose veszekedtek. Nem volt hangos szó. Teljes egyetértésben nevelték a gyerekeket. A kolozsvári kulturális életben ők egy ismert házaspár voltak. Tehát nagyon nagy szerelem volt.
Hát mindenki imádta, és nem volt ellensége.
Igen, tehát, hogy jó természete volt, és ebből kifolyólag, tehát nem mondott rosszat senkire. Ezt úgy csodáltam a nagymamámba, és hát a nagyapám is valószínűleg ezért szerette ennyire.
Kedves hallgatók, a mai aranyszalagtárban előbb Kocsis Nagy Klára zenésszel, majd Kocsis Nagy Noémi íróval beszélgettünk. Kocsis Nagy Klára a Budi Nagy Béla leánya, Noémi pedig a kedvenc unokája volt, a neves festőművész, egyetemi oktató, 100 éve született. Rövid zenei bejátszás után egy archív felvételt hallgathatunk meg. Kedves hallgatók, most következzen egy archív felvétel a Bodi Nagy Béla festőművésszel 1980-ban Csifó János beszélgetett kolozsvári műtermében. Hallgassák szeretettel.
Azzal a titkolt szándékkal jöttem, hogy az első kérdésem az legyen, hogy Szent Erzsébettől a Kükülő vidékétől, a Kükülő messze van a Vöröstenger partjától,
hát nagyon messze van.
1960-ban Kairóba is eljutottak a képeim, de én magam nem.
Úgyhogy tudom, hol van a Vöröstenger, ellenben arrafele sajnos még nem jártam. Sajnos sem akkor, sem azóta nem jártam. Szíriában sem, ott is szerepeltem.
A képei közül, hogyha valaki az Örmény köztársaságba tévedne, találna egy néhány képet, hiszen ott is hosszabb időt töltött el akaratán kívül.
Igen, valóban, mint fogoly, Örményországban töltöttem 3 esztendőt. Ez alatt az idő alatt készült néhány festményem is ottan. Hogy mi lett a sorsa, azt nem tudom. Úgyhogy kikutatni igen nehéz lenne, azt hiszem.
Kezdjük talán a pályafutással, hogy Szent Erzsébetről hogy is jutott ide Kolozsvárra, mert hiszen Szent Erzsébeten született.
Szent Erzsébeten 6 éves koromig gyerekeskedtem, onnan átkerültünk Magyar Bikarra, Kalotaszegre. A 4. osztály végén kerültem Kolozsvárra, akkor aztán Bukarestbe mentem, és felvételiztem a Képzőművészeti Akadémiára, ahova sikerült is bejutnom, és 40-ben aztán Budapesten folytattam a Képzőművészeti Főiskolán a tanulmányaimat. Bukarestben a tanárom Kamil Ressu volt, az akkori rektora a Képzőművészeti Akadémiának, aki hát egy igen kiváló pedagógus volt, kiváló festő és kiváló ember, akihez igen meleg szálak fűztek, úgyhogy későbbi évtizedekben akárhányszor Bukarestben jártam, felkerestem, és mindig nagy szeretettel is, tisztelettel viseltettem irányába.
És azt is tudom, hogy Budapesten Szőnyi István diákja is volt.
Igen, amikor Budapestre kerültem, akkor felkerestem Szőnyi Istvánt a műtermében. Akkori szokás szerint hát előzőleg be kellett mutatnunk a munkáinkat ahhoz, hogy ahhoz a mesterhez kerülhessünk, akihez vágyódtunk. Én ismertem már korábban a Szőnyi István művészetét, és igen, nagyra értékeltem. Elvittem néhány munkámat, megnézte, nagyon kedvesen fogadott, és mindjárt közölte is, hogy szívesen fogad a növendékei sorában. 1940-től 42-ig a Szőnyi osztályon tanultam tovább, közben megszereztem a tanári oklevelet is, és egy évig tovább dolgoztam a művész továbbképzőn.
Hát elég hosszú út vezetett a magán praktikáig, ahogy szokták mondani, és persze hát a folytatása meg is volt, hiszen most a kolozsvári Jon Andrészkó képzőművészeti főiskola festészeti tanszékének vezetője. Nos, hát még itt van tennivalója, és nagyon sok diákkal találkozott. Ugyanazt a módszert kellett alkalmaznia, mint amit az ön mesterei alkalmaztak, amikor tanult.
Az oktató munkában, ha már erre terelődött a beszéd, nyilván kialakítja az ember a saját oktatási módszerét. Igen, értékesek voltak ilyen szempontból is a mestereimtől nyert ismeretek és példák. Természetesen kihatottak ezek a tanári tevékenységemre is, de elsősorban alkotói tevékenység az, amely a későbbi tanári munkára nagy mértékben kihat.
A művészi állásfoglalás az nagyon fontos abban, hogy a felnövekvő nemzedékben is kialakítsa a szemléletet. Hát ez szerintem egy nagyon bonyolult feladat, hiszen nem az a cél, hogy ha valaki belép a művészeti főiskolába, mint például egy példát mondjak, Maszelka János, és mint valamelyik tanárának epigonja lépjen ki az intézetből.
Hát az oktatásnak és nevelésnek nem lehet ez a feladata, hogy a mester, a tanár a saját alkotó módszerét rá erőszakolja a hallgatóira. Elsősorban a művészeti oktatás egyéni jellegű, és ahogy már korábban mondtam, a legfontosabb feladat éppen az egyéniség kialakítása és az egyéni művészi teremtő erőnek a megformálása, ami természetesen konkrét művészi mesterségbeli ismeretekre, tudásra épül. És itt szeretnék eloszlatni egy nagyon gyakran felbukkanó félreértést. Úgy a sajtóban, talán még rádióban is gyakran előfordul az a téves megállapítás, hogy mindent el kell felejteni, amit a főiskolán tanultunk. Valahogy több esetben abba a félreértésbe ütköztem, mint hogyha a főiskolának az lenne a feladata, hogy egy életre szólóan meghatározza a művészi kifejezésnek a formáit. Valószínűleg, akik ilyen értelemben nyilatkoztak, azok félreértették a mesterség elsajátításának a sajátosságait, mert a mesterség elsajátításának a alapvető követelménye az, hogy egyénileg viszonyuljunk a jelenségek tanulmányozásához, megértéséhez, a saját belső világunkon keresztül lássunk, saját gondolkozásunkon keresztül értsük meg a jelenségeknek a törvényszerűségeit, összefüggéseit, annak plasztikai megfogalmazását a saját lelki alkatunk és szellemiségünk szerint alakítsuk ki.
Kedves hallgatók, 100 éve született Abodi Nagy Béla festőművész egyetemi oktató. A mai aranyszalagtárban rá emlékeztünk legkisebbik leányával, Kocsis Nagy Klára zenésszel, és kedvenc unokájával, Kocsis Nagy Noémi íróval. Végül pedig egy aranyszalagtári felvételt hallgathattunk meg, Abodi Nagy Bélával Csifó János 1980-ban beszélgetett kolozsvári műtermében. Én Bódi Zsedit vagyok, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, kellemes hétvégét, a viszonthallásra!